estét kívánok, ez az M2 híradója, benne Külés, belföldi hírek, sport és időjárás jelentés.
Jó estét kívánok!
Már is kezdünk. Zavargások Moldovában, az ellenzék csalással vádolja a győztes kommunistákat, újra számlálják a voksokat. Beadták a kormányfő elleni konstruktív bizalmatlansági indítványt, utódja az ellenzékkel is egyeztetni akar. Már több mint 200 halottja van az olaszországi földrengésnek, nagy erőkkel keresik a túlélőket.
Ma megkezdődik a labdarúgó bajnokok ligája negyed döntője, holnap a Barcelona Bayern München rangadót láthatják.
Jó estét kívánok! Zavargások törtek ki Moldovában. Ellenzéki tüntetők betörtek a Chisinau parlamentbe és az elnöki hivatalba. A parlament épülete órákon át lángokban állt. Egy bentrekett nő meghalt. A 10 000 fős tömeg összecsapott a kirendelt rendőrökkel is, de hiába vetettek be ellenük könyvgázt és vízágyút, így is bejutottak az épületbe. A moldovai köztársaságban 2 napja tartanak a demonstrációk, mert az ellenzék szerint a vasárnapi szavazás eredményeit meghamisították. Valószínűleg újra számolják a szavazatokat.
Reggel óta egyre duzzadt a tüntető tömeg a moldovai köztársaság fővárosában. Folyamatosan özönlöttek a szinte kizárólag diákkorú tüntetők a kormányzati épületek felé. Kommunista ellenes jelszavakat skandáltak, és új választásokat követeltek. Az első rohamot egy ideig még állta az elnöki hivatal ajtaja. De mire legalább 10 000-re nőtt a tömeg, a rohamrendőrök is megérkeztek. Ez azonban csak olaj volt a tűzre. Összecsapások kezdődtek. A rendőrök a kövek és az üvegek elől kénytelenek voltak a pajzsuk mögé bújni. A heves támadások elől végül a vízágyú szállító jármű is meghátrált. Az ellenzékiek szabályosan megostromolták a parlamentet. Ahogy bejutottak, a kitört ablakokon át bútorokat és iratokat dobáltak ki, amelyeket a többiek kint felgyújtottak. Közben már odabent is lángok csaptak fel. A moldovai törvényhozás épületének 2 emeletén is tűztombolt. Ez alatt az elnöki hivatalt is teljesen megszállták a tüntetők. A tüntetők és a rendőrök végül megállapodtak, hogy békés eszközökkel rendezik a helyzetet, addigra azonban a két oldalon már legalább 30 sebesült volt. Az erőszakos tömeg megmozdulások hatására a kormány és az ellenzék vezetői megegyeztek, hogy újra számolják a parlamenti választásokon leadott szavazatokat.
Váratlanul Irakba érkezett az amerikai elnök. Barack Obama Bagdadban amerikai katonákkal és parancsnokokkal találkozott, és telefonon beszélt iraki vezetőkkel is. Azért csak telefonon, mert a rossz látási viszonyok miatt nem tudott helikopteren Bagdad központjába repülni. Obama harmadszor járt Irakban, de először azóta, hogy elnökké választották. New Yorkból Bombera Krisztina tudósít.
Nagyon nagy a titkolózás, ugye biztonsági, érthető biztonsági okokból e körül a villámlátogatás körül. Valóban úgy tudni, hogy csak telefonon tárgyalt az iraki vezetőkkel Barack Obama. Most elsősorban az amerikai csapatokhoz ment, nem az irakiakhoz. Az elnök ezt az európai útját Törökországban akarta felhasználni arra, nem pedig ebben az iraki villámlátogatás esetében, hogy kommunikálja a muszlim világ felé az Egyesült Államok jó indulatát és nyitottságát. Ugye Törökországban mondta szó szerint azt, hogy az Egyesült Államok nem folytat háborút az iszlám ellen. Ahogyan mondtad, elnökként most volt először, korábban már 2-szer volt, és ugyan nagyon fontos az, hogy nagyjából másfél éven belül közel harmadára akarja csökkenteni az Irakban állomásoztatott amerikai csapatokat, de ennek a mai látogatásnak igazából ehhez nem sok köze volt, ahhoz sokkal inkább, hogy Bagdadba, Törökországból eljutni titokban sokkal gyorsabb, mint bárhonnan máshonnan.
Az Zala-megyei Nagyradán élt az a fiatalember, akit lelőtt egy amerikai katona Irakban, Tadzsi város amerikai támaszpontján. Az ügyben tegnap emeltek vádat a katona ellen Bagdadban. A lelőtt férfit alkalmazó cég marketing vezetője azt mondta, a lövés a táboron belül dördült el.
Mécsesek és virágok vannak a meglőtt férfi nagyradai otthonánál. A 36 éves Bogdán Tibort sokan ismerték az Zala-megyei településen.
Becsületes, dolgos ember volt.
A férfi a tragédia előtt 1-2 nappal még beszélt rokonaival. Azt tervezte, hogy néhány hónap múlva hazajön.
Ő Irakban egy alkalommal már volt kint, 9 hónapig, és ott abból a pénzből vásárolta meg ezt a lakást, ami itt, tehát szeretett volna még jobbá tenni.
Februárban is azért ment vissza teherautóvezetőnek, hogy a ház felújítására gyűjtsön. Bogdán Tibor Tádzsiban, Bagdad külvárosában dolgozott. Holttestét a kocsija mellett találták meg március 26-án az amerikai támaszponton.
Nem a hírekből szokásos terrorakcióról van szó, tekintve, hogy az amerikai hatóságok vizsgálata szerint is egy amerikai katona gyanúsított. A holttestet kivizsgálás céljából a Delaware állambeli tóverbe szállították, és az amerikai igazságügyi orvosi szakértők ott végezték el a boncolását.
Egyelőre nem tudni, mi történt, de egy amerikai katonát gyanúsítanak a lövéssel, őt még aznap őrizetbe vették, és hétfőn vádat emeltek ellene. A külügyminisztérium még várja az amerikai és az iraki hatóságok jelentését.
Benyújtotta az MSZP a Gyurcsány Ferenc miniszterelnök elleni konstruktív bizalmatlansági indítványt az országgyűlésnek, amelyben Bajnai Gordont jelölik meg új kormányfőnek. Ilyen módszerrel még nem volt kormányfőváltás a magyar parlamentben.
Körülbelül 3 órában fogjuk a vitát a valamennyi frakció egyetértésével lefolytatni.
Szili Katalin házelnök már a jövő heti ülésnapról beszél, amikor a bizalmatlansági indítványról szavaz a parlament. Reggel kapta meg az MSZP indítványát. Ebben Gyurcsány Ferenc helyett Bajnai Gordont jelölik miniszterelnöknek. A határozati javaslat gyakorlatilag ebből az egy mondatból áll. Az indítványt összesen 92 szocialista képviselő, többek között a párt vezető tisztségviselői, egy miniszter és több kormánytag írta alá, de a leköszönő kormányfő nem. Szili Katalin a híradónak azt mondta, a frakciók csütörtökön döntenek a lebonyolítás részleteiről, az viszont biztos, hogyha a képviselők több mint fele támogatja az indítványt, akkor Gyurcsány Ferenc helyett Bajnai Gordon lesz a miniszterelnök.
Konstruktív bizalmatlansági indítványnak pontosan az a lényege, és attól konstruktív, hogy rögtön a bizalmatlanság kifejezésével egy új miniszterelnököt is el lehet fogadni. Így csak is kizárólag ezt a határozatot szavazzuk meg, kormányprogramról nem kell döntenünk.
Megbukott miniszterelnökként. Pár órával
a Fidesz már is jelezte, hogy ha az indítványt nem fogadják el, akkor kezdeményezik a parlament feloszlatását. Szerintük ugyanis csak az előrehozott választás az elfogadható.
Kormány tagjait a parlament.
A konstruktív bizalmatlanság rendszere az Antal-Tölgyesi paktummal került az alkotmányba 1990-ben. Az intézmény célja, hogy biztosítsa a stabil kormányzást, így ugyanis egyesével nem lehet megbuktatni a kormány tagjait. A minta Németország volt. 1982-ben az NSK történelmének első sikeres bizalmatlansági indítványa után Helmut Schmidtet Helmut Kohl váltotta a kancellári székben.
Találkozót kért Bajnai Gordon Orbán Viktortól. Levélben hívta meg a többi ellenzéki párt vezetőjét is. A miniszterelnök jelölt a válságkezelő programját ismertetni a pártelnökökkel. A Fidesz és a KDNP azt mondta, nem tárgyalnak Bajnaival. Dávid Ibolya azonban elmegy az egyeztetésre. Közben ma is egymásnak adták a kilincset a miniszterelnök jelöltnél a Gyurcsány kormány miniszterei, de azt ma sem árulta el senki, maradnak-e a kormányában.
Bajnai Gordon tegnap késő estig tárgyalt, és csak ezután jött ki a minisztériumból, ahol ma is reggel óta fogadta a kormánytagokat.
Felül marad a kormány?
Arra a kérdésre ezúttal sem válaszolt egy miniszter sem, hogy megy vagy marad-e a kormányban. Aki nyilatkozott, az is csak azt mondta, hogy szakmai kérdésekről volt szó.
Egyfajta státuszriportot kért a miniszterelnök jelölt úr, ezt én megadtam, erről volt szó.
Én azt gondolom, hogy ez lesz az a program, amit majd nyilvánosságra fog hozni a miniszterelnök jelölt.
A kormányprogramról beszélgettünk, az az igazság.
Azt mondták, a részletekről majd Bajnai Gordon beszél, aki ma egész nap ki sem jött a minisztériumból. Levélben azonban találkozót kért a Fidesz, a KDNP és az MDF elnökétől. A miniszterelnök jelölt a válságkezelő programját ismertetni Orbán Viktorral, ehhez kért támogatást. A Fidesz elnökének azt írta, minden egymás elleni kampányolással eltékozolt 700 milliárd forintokba és munkahelyek ezreibe kerülhet az országnak. A nyilatkozatban pedig szó szerint az szerepelt, hogy a Fidesz sem Bajnai Gordon illegitim kormányával, sem pedig az új MSZP-SZDSZ koalícióval nem tárgyal. Szijjártó Péter szerint megkötik a paktumot egy olyan brutális megszorító programról, amelyet a kormány már egy hónapja aláírt Brüsszelben.
Gyurcsány Ferenc állapodott meg róla, a szocialista párt kongresszusa támogatta, Bajnai Gordon pedig végre fogja hajtani. Na, ebben az összefogásban, ebben az emberek elleni összefogásban a Fidesz nem hajlandó részt venni.
Nem vesz részt a KDNP sem, az MDF azonban elmegy az egyeztetésre.
Parkoló autónak ütközött a miniszterelnököt szállító autó Budapesten a Komjádi uszodánál. Gyurcsány Ferenc a parlamentbe tartott a szirénázó autóban, amikor egy másik kocsi keresztezte az útját. A sofőr, hogy elkerülje az ütközést, kitért, áttörte a korlátot és behajtott a parkolóba. A kormányfőt azonnal átültették egy másik autóval, és tovább szállították. A Nemzetközi Valuta Alap szerint a válságkezelésnek a jelenleginél olcsóbb és hatékonyabb módja lenne, ha Kelet-Közép-Európában, így Magyarországon is bevezetnék az eurót. Az Európai Központi Bank azonban határozottan ellenzi a valuta alap tervét. Bár például Montenegróban és Koszovóban már euróval fizetnek, pedig nem tagjai az eurózónának, az Unió óvaint attól, hogy Magyarország kövesse a példájukat.
Ma ennyiért adták az eurót a pénzváltók. A Nemzetközi Valuta Alap elképzelése nem volt különösebb hatással a forint árfolyamára. A híradónak nyilatkozó elemző szerint azért, mert semmi realitása nincs a közös európai pénz egyoldalú bevezetésének. Még nem tudjuk teljesíteni az ehhez szükséges feltételeket.
Az inflációnak alacsonynak kell lenni, ez kb. 2-3%-os szintet jelent. Ehhez mi már viszonylag közel vagyunk, de még azért nem értük el, és ezt ráadásul egy egész éven át kell produkálni. Emellett a költségvetési hiánynak is 3% alatt kell lennie, ezt még soha nem sikerült teljesítenünk.
Bár Montenegróban, Koszovóban és Andorrában már euróval fizetnek, az Európai Központi Bank szóvivője óvaint attól, hogy Magyarország kövesse példájukat.
Az euró egyoldalú bevezetése semmiképpen sem előnyös és követendő példa. A monetáris politikai döntéshozatalban nem vesznek részt, hiszen nincsen beleszólásuk az eurozóna kamat döntéseibe.
Emiatt pénzügyileg teljesen kiszolgáltatottá válhatnak. A pénzügyminiszter is úgy látja, a valutalap ötlete kivitelezhetetlen. De ahogy ma a Napkeltében fogalmazott, a feltételeken talán lehet változtatni.
Ezzel kapcsolatban az elmúlt egy hónapban legalább 3 olyan tárgyalás volt Magyarország részéről, amely ennek a feltételeknek a pontosítását, formálását szolgálta.
Megvalósítható.
A KPMG menedzsere szerint a válság felgyorsíthatja az euró bevezetését, amelynek még előnyei is lehetnek.
Abban az esetben, hogyha valaki elmesz pénzt váltani, jelen esetben számolnia kell a vételi, illetve az erodási árfolyam közötti különbséggel, ami ez rögtön megszűnne az euró bevezetés kapcsán.
Az euró bevezetése pozitívan hatna az ország külkereskedelmére is, ami növelné a GDP-t. A kamatok pedig csökkennének, amik a beruházásokat ösztönöznék.
200 fölé emelkedett az olaszországi földrengés halálos áldozatainak száma. Ma újabb erős utórengések voltak. A mentő alakulatoknak 150 embert sikerült élve kihozniuk a romok alól.
Az éjszakai után még két erős utórengés rázta meg azt a környéket, ahol tegnap rengett a föld. Az onnában élők pánikszerűen menekültek a továbbomló épületek közeléből, pedig már nem sok maradt, ami még leomolhat. Szinte az egész falu lakhatatlan. Nem maradt egyetlen olyan ház sem, amelybe vissza lehetne költözni. Szellemek vagyunk egy szellemvárosban, mondja ez a helybéli. A házam ledőlt, az egész életem benne volt, nem maradt semmi. És ő még a szerencsésebbek közül való, mert túlélte a természeti csapást. Eddig több mint 200 halottat találtak a romok alatt L'Aquila körzetében. Csaknem 150 túlélőt már kiemeltek a romok alól. Sokakat még keresnek, de egyre kevesebb esély van arra, hogy újabb túlélőket találjanak. Némi remény azért van. Egy 24 éves egyetemistát még az éjjel élve emeltek ki. Ezt az asszonyt pedig több mint 36 óra után az ágyában a romok alatt találták meg. Teljesen be voltam temetve, mondja a csodájára járó tévéseknek. Csak a karom látszott ki, így vettek észre. Órákba telt, mire kiemeltek és be tudtak hozni a kórházba. Több mint 1500 sérültje van a földrengésnek, ennyien nem is férnek be a kórházakba. Ezért tábori kórházakat alakítottak ki futballpályákon és más biztonságosnak tűnő helyeken. Egy volt a lényeg, hogy szabad ég alatt legyen, nehogy valami a túlélőkre vagy az orvosokra omolja. Egyelőre csak becslések vannak arra, hogy mekkora lehet a kár. Az előzetes adatok 1,5 milliárd euróról szólnak. 26 városban több mint 10 000 ház omlott össze. Legkevesebb 17 000 maradtak hajlék nélkül.
7 órán át követtek amerikai vadászgépek egy Kanadában ellopott kis repülőt. A gépet egy repülős iskolából kötötte el egy férfi. Az eset Amerikában riadalmat okozott, a légtérvédelmi parancsnokság többször is közleményt adott ki, hogy valószínűleg nem kell terrortámadástól tartani.
Erről a reptérről a kanadai Confederation College gyakorló repülőteréről lopta el a 31 éves férfi a Cessna gépet. Adam Dylan Leon a dél körüli órákban egyszerűen átugrott a kerítésen és bepattant a repülőbe, amely a kifutón állt benne a kulcsokkal. Rövid időn belül már amerikai légtérben volt, és mivel sem jóváhagyott útvonala nem volt, és nem is azonosította magát, a légtérvédelem akcióba lépett. Két F-16-os vadászgép szegődött a nyomába. 7 órán át követték a vadászgépek a Cessnát, amely egyszer csak hirtelen ereszkedni kezdett, majd leszállt egy Missouri állambeli országútra. A férfi kiugrott a gépből és elszaladt. Egy közeli benzinkút kávézójában üldögélve várta be a rendőröket. Elég gyanús pasas volt, mondja egy szemtanú, aki szintén a kávézóban volt. Lihegve bejött, leült és csak várt. Negyed óra múlva jöttek a rendőrök, körbevették és letartóztatták. A férfi egyelőre nem adott magyarázatot a tettére. Az viszont valószínű, hogy nem csak géplopásért vonják majd felelősségre. Az észak-amerikai légtérvédelmi parancsnokságnak többször is közleményt kellett kiadnia arról, hogy nincs terrorveszély, és a lakosságot sem fenyegeti a gép. Sokan ugyanis, akik látták az égen a vadászgépek kísérte kisgépet, pánikba esve hívták a segélyhívószámot.
Álmokfutó lövöldözött Németországban a Bajor tartományi bíróságon. A férfi megölt egy nőt, majd önmagával is végzett. A lövöldözésben többen megsebesültek, ketten súlyos állapotban vannak. A teremben, ahol a lövöldözés volt, egy örökösödési ügyet tárgyaltak, de a rendőrség szerint előzőleg semmi nem figyelmeztetett a veszélyre.
Villámgyorsan körültárták a tartományi bíróságot a rendőrök, és kihozták az embereket. Szemtanúk szerint ennek is köszönhető, hogy nem folytatódott a délelőtt kitört vérengzés a bajorországi Landshutban. A rendőrség szóvivőjének elmondása szerint odabent egy 60 év körüli férfi váratlanul fegyvert rántott egy örökösödési per tárgyalása közben. Előbb lelőtte a sógornőjét, majd tárgyalóteremről tárgyalóteremre járt és tüzelt, aztán pedig önmagával is végzett. Nem tudni, hogy miért lövöldözött. Még egy hónapja sincs, hogy egy másik súlyos merénylet rázta meg Németországot. Március 11-én a baden-württembergi Winnendenben vérengzett egy tinédzser fiú. 15 embert ölt meg egy középiskolában, volt diáktársait és tanárait, mielőtt maga ellen fordította a fegyvert.
A rendőrség szerint gyújtogatás okozta az újabb tatár-szentgyörgyi tüzet. Hajnalban a helyi cigány önkormányzat elnökhelyettesének házában égett ki két szoba. A tűz idején nem volt otthon senki. A Pest megyei rendőrök szerint az egyik szoba szőnyegén valamilyen égésgyorsító anyag nyomait találták meg.
Polgárőr szolgálatban járőrözött éjjel a kisebbségi önkormányzat alelnöke az élettársával, amikor a szomszédjuk üzent, hogy ég a házuk. Mivel az összes ajtó és ablak zárva volt, a tűzoltókat is ők engedték be.
A feleségemet is bevitték kihallgatni, most engemet is bevisznek.
Az asszonyt és a férjét tanúként hallgatták ki a rendőrök. Hazugságvizsgálatnak akarták őket alávetni, de ezt egyikük sem vállalta. A kisebbségi önkormányzat alelnökének háza nem magyulladt ki először. Télen valaki kétszer is felgyújtotta a melléképületet. Az üszkös gerendák most is ott vannak az udvaron. Délután Mohácsi Viktória, európai parlamenti képviselő is meglátogatta a családot. Az SZDSZ-es politikus azt mondta, aggasztó, hogy a rendőrség nem tud eredményt felmutatni a romákat ért támadások ügyében.
Ha ezek az ügyek nem oldódnak meg hatósági körökön belül, akkor nyilvánvaló, hogy jó magam is politikai menedékjogért fogok folyamodni az Európai Unió tagállamain kívül.
A híradó értesülései szerint a ház tulajdonosa több millió forinttal tartozik a helyi takarékszövetkezetnek, amiért a pénzintézet végrehajtási eljárást indított. A házat a végrehajtó 4 millió forintra értékelte, és április 20-ára kitűzte az árverést. A rendőrök és a tűzoltók délután 3 óra után fejezték be a helyszíni szemlét. Összegyűjtöttek és elvisznek mindent, amiből következtetni lehet a tűz okára és keletkezési körülményeire. Olyan bizonyítékot, ami rasszista indítékra utalna, hasonlóan az idén februárban innen 200 méterre történt és két halálos áldozattal járó támadáshoz egyelőre nem találtak. A híradót Víg András tudósította Tatár-Szentgyörgyről.
Most pedig sporthírekkel folytatjuk, a szó Egri Viktoré.
Köszönöm szépen. Már számon tartani sem könnyű, Berki Krisztián vasárnap újabb Európa-bajnoki címet szerzett lólengésben. Ez összesen már a negyedik kontinens bajnoki elsősége.
Debrecen 2005, 2007 Amsterdam, 2008 most belesültem, 2008 Lozán, illetve 2009 most Milánó.
Bizony, még felsorolni is nehéz az aranyvárosokat.
Még szerencse, hogy Berki Krisztián gyakorlat közben nem ezen töri a fejét. Európa bajnokunk most épp egyhetes pihenőjét tölti, amely során Kovács István edző szerint egy kicsit már fel is szedett magára. De higgyék el, Krisztiánnak ettől függetlenül még bőven van étvágya.
Érezhető volt az, hogy most már más favoritot keresnek, de hát ez csak arra jó, hogy próbáljunk minden egyes versenyen rácáfolni erre, hogy igenis ott van a helyem, és hogyha megcsinom a gyakorlatomat, akkor talán Európában nincsenek ellenfeleim.
A horvátok elleni tegnapi győzelem után ezúttal kikapott a magyar válogatott a borsodi futsalkupán. A szlovákoktól elszenvedett vereség kellemetlen előjel a holnapi Brazília elleni mérkőzés előtt.
A jövő évi futsal Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott már a harmadik percben hátrányba került Szlovákia ellen, akkor Tomás Bagin talált be szerencsés körülmények között a kapuba, a második 20 perc elején Peter Kozár is gólt rúgott Tóth Gyulának, majd a gödöllő játékos a Harnis Ákos bombázott, de a kapufa mentett. A 32. percben a magyar csapat addigi legjobbja Harnis öngólt szerzett, ezzel már 3-0 a szlovákoknak. Kozma Mihály ezek után behozta a vészkapust. Meg is lett az eredménye, hiszen Lódi Tamás büntetőjével szépítettünk, majd 2 perccel a vég előtt Brunovski lőtt az üres kapuba. Magyarország-Szlovákia 1-4, a szerdai ellenfél a világbajnok Brazília lesz.
Holnap 20 óra 12 perctől az M1-en közvetítjük a bajnokok ligájából a Barcelona-Bayern München találkozót. A bajorok már megérkeztek Barcelonába, sőt edzettek is a Camp Nou-ban. A helyszínről Somos Ákos jelentkezik.
Barcelonában fúj a szél és zuhog az eső, csak remélni tudják a hazaiak, hogy ez a mérkőzés napjára megváltozik, hiszen egy csúszós pálya a védekezőbb csapatnak kedvezhet, az pedig valószínűleg a Bayern München lesz. Jürgen Klinsmann vezető edző a csatáson oszlop a Miroslav Klose után a védelem oszlopát, a brazil Luciót is elvesztette, és könnyen lehet, hogy a szintén brazil, de mindössze 18 éves Breno kezd majd a védelem közepén. A Barcelonánál nincsenek ilyen problémák, reménykednek a spanyolok, hogy az idén 5-5-ször is megtörténik, hogy a Messi, Eto'o, Henry támadósor mindhárom tagja betalál. Ez pedig azt jelenteni, hogy a Barca először fennállása során legyőzi a Bayern München, és már az első meccsen eldönthetné a továbbjutást.
A már páholyban lévő Detroit nem kímélte a Buffalo-t, a rájátszásért küzdő Sabres nehéz helyzetbe került az NHL-ben.
A Detroit Red Wings gólzsákja Marian Hossa ismét betalált az ellenfél kapujába, ráadásul kétszer is. A bomba formában lévő szlovák játékos megszerezte 40. gólját ebben a szezonban a Buffalo Sabres ellen. A mérkőzés másik hőse a Detroit kapusa Chris Osgood volt, aki az NHL-ben aratott győzelmek számát tekintve utolérte Dominik Hašeket. A Red Wings egyébként 4-1-re nyert idegenben. A kanadai derbin Montrealban a fehérmezes Ottawában játszó Danny Hitley 38 másodperc alatt 2 gólt is ütött a házigazdának. Üröm az örömben, hogy az Ottawa 3-2-es győzelme ellenére már nem juttak be a rájátszásba.
Összesen 2065 évet ünnepeltek, kerek születésnaposokat köszöntött a sportért felelős minisztérium.
Több mint 30 oklevelet és ajándékot adott át Jenesei István, a sportért felelős miniszter. Többek között a 80 éves olimpiai bajnok Lemhényi nőtt a Solga, vagy a 75 éves olimpiai ezüst és bronzérmes gerelyhajító Kulcsár Gergely vehette át a születésnapi ajándékot.
Ezek a ilyen jubileum évek mindig egy különlegesebbek, mint a többi. Volt a tanítványom, a Németh Miklós szervezett egy egész nagy találkozót. Volt kisebb-nagyobb ajándék, amivel egyik az, hogy egy ilyen üveglapba bele gravírozva az én dobásom egy fényképről. És nagyon, és ráadásul odaírva, hogy aranyérmes barát. Ezek tényleg különlegesek.
Mindig, amikor azt mondtam valakire, hogy 60 és mindig az jutott eszembe, hogy jaj Istenem, már ez is 60 éves, az is az, és most már én is utan értem őket. Most kezdődik az az időszak, amikor egy kicsit bölcsebb az ember, bizonyos dolgokat másképp csinál, de én ugyanolyan kellemetlen kis krapek maradok, amilyen voltam. Élek, halok ezért a sportrészt, hát remélem, hogy tudom még szolgálni egy pár évet.
Ahhoz képest, hogy 30 évet a világ élsportjában tevékenykedem, biztos, hogy fiatalnak számítok. Hát 55 év, igen, kerek, rendkívül élvezem, hiszen a gyerekeink nagyok. Bízom benne, hogy a 4 gyerek csodálatos családot alapít, ebbe az időszakban vagyunk. Nagyon szép a munkám, nagyon szeretem a csapatomat, a West Brom csapatát, és azt hiszem, hogy jól dolgozunk együtt. És hát a tanítás, a képzéssel is foglalkozom, tehát ez is nagyon sokat számít számomra.
Sporthírekkel legközelebb reggel 7 óra után néhány perccel jövünk.
Köszönjük szépen, most pedig az időjárás jelentés következik Tóth Tamástól.
Jó estét kívánok, kedves nézők! Ha ma délben rátekintettünk Európa hőmérsékleti térképére, akkor a nagyobb városok közül Baján mérték ma délben a legeslegmelegebbet egész Európában. Ezt pedig annak az időjárási helyzetnek köszönhetjük, amely már napok óta meghatározza egész Közép-Európa időjárását, hiszen egy nagy kiterjedésű anticiklon alakítja továbbra is időjárásunkat. A légköri frontok a kontinens délkeleti, valamint nyugati, északnyugati peremén vonulnak el a következő napokban is, és ott okoznak változékony, gyakran csapadékos időjárást. Holnap napközben például Nyugat-Európában általában 15 fok körül, vagy helyenként kevéssel ez alatt alakul a csúcshőmérséklet, és többfelé számíthatunk esőre, záporesőre, a Brit-szigeteken viharos széllökések kíséretében. Magyarország Európa legmelegebb pontja lesz holnap is, de ha észak-kelet felé haladunk, akkor nagyon gyorsan csökken a hőmérséklet. Észak-kelet-kelet-Európában már mindenütt 10 fok alatt alakul a kora délutáni maximum hőmérséklet, sőt, fönt egészen messze észak-keleten pedig alig emelkedik fagypont fölé holnap napközben. Magyarországon az előttünk álló éjszakán mindenütt csökken, illetve felszakadozik a felhőzet, illetve megszűnnek a délután kialakult záporok, illetve zivatarok. Általában 6 és 11 fokig süllyed a hőmérséklet, természetesen a völgyekben holnap éjszaka is lehet ennél 1-2 fokkal hidegebb, valamint egészen messze Erdélyben. Holnap napközben is teljesen hasonló idő lesz a maihoz a Kárpát-medencében. Általában eleinte napos idő várható, majd a délutáni óráktól erőteljes gomoly felhőképződés kezdődik, és főként a Kárpát-medence északkeleti részein törnek olyan magasra ezek a gomoly felhők, hogy helyi záporok, illetve zivatarok alakuljanak ki. Magyarországon belül a Dunántúlon helyenként megélénkül, sőt meg is erősödhet a délire forduló szél, és a Balaton kivételével általában 23-25 fokig emelkedik a hőmérséklet a kora délutáni órákra. A Dunától keletre is teljesen hasonló hőmérsékletű idő lesz, de főként az északi középhegységben alakulhatnak ki nyárias záporok, illetve zivatar. A folytatásban még 2 nap teljesen hasonló idő lesz a holnapihoz, általában 20-25 fok közé emelkedik a hőmérséklet, majd péntektől egyre nedvesebb levegő érkezik a Kárpát-medence fölé, és főként szombaton már többfelé valószínű záporeső, illetve zivatar, és egy kicsit visszaesik a hőmérséklet is. Húsvét vasárnap már kevesebb helyen valószínű csapadék, de még hűvösebb idő várható. Kedves nézők, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Újra számlálják a szavazatokat Moldovában, miután az ellenzék csalással vádolja a győztes kommunistákat. Beadták a kormányfő elleni konstruktív bizalmatlansági indítványt, utódja egyeztetni akar az ellenzékkel. Már több mint 200 halottja van az olaszországi földrengésnek, nagy erőkkel keresik a túlélőket. Itt az M2-n hamarosan egy újabb klippet láthatnak az Eurovíziós dalversenyből, a ciprusi énekes mutatkozik be. Utána kezdődik a Rémisztő suttogás című amerikai krimi. Híradó pedig legközelebb az M1-en lesz az estében, várom önöket akkor is.
Köszönjük figyelmüket!
Viszontlátásra!
Viszontlátásra.
Egy kilométeren át viszem a Lottiát.
Miért hozzá lesz szórakozó?
Te találtad ki? Te!
Tudom, hogy fele.
Kéz, vál, nyok, merevedés.
Vannak nálam okosabb?
Beugró, pénteken este az M2-n.